前面。
10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarország és Szlovákia közösen lép fel az ukrán olajbojkott ellen. Czepek Gábor államtitkár bejelentette, Pozsony és Budapest közös levelet írt Brüsszelnek. A felek sürgetik az Európai Bizottságot, hogy követelje Ukrajnától a blokkád feloldását. Azt kérik Dan Jørgensen biztostól, hogy szakértők vizsgálhassák meg a barátság vezetéket. Szlovákia jelezte, készek csatlakozni egy nemzetközi tényfeltáró bizottsághoz is. A kormány szerint Kijev ultimátumot intézett a két tagállam energiabiztonsága ellen. Brüsszelnek döntenie kell, hogy nyomást gyakorol-e Ukrajnára a szállításért. Az államtitkár hangsúlyozta, a pozsonyi tárgyalás megerősítette a két ország szövetségét. 10-szeresére nőtt a nemzetiségi intézmények száma az elmúlt 12 évben. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban beszélt a harmadik nemzetiségi pedagógusok találkozóján erről. Kiemelte, hogy már a 112 intézményt tartanak fenn a nemzetiségi önkormányzatok. Ezekben az iskolákban és óvodákban mintegy 20 000 fiatalt oktatnak. A politikus szerint a legfontosabb cél a nyelvvesztés megállítása volt. Az összes érintett iskolában történt felújítás, bővítés vagy korszerűsítés. Az államtitkár emlékeztetett, a dolgozók bére 3 lépcsőben emelkedett. Hangsúlyozta, hogy az építkezés folytatásához békére van szükség Európában. Magas az egyszülős családok aránya a határon túli magyar közösségekben. Nagy Anna, az egyszülős központ alapító vezetője pénteken Budapesten a szervezet szakmai konferenciáján arról beszélt, Szlovákiában a legmagasabb ez az érték. A szakmai konferencián elhangzott, Romániában és Szerbiában is 30% körüli az arány. Érdekesség, hogy a szomszédos országokban több apa neveli egyedül gyermekét. Benede Attila helyettes államtitkár hangsúlyozta a nemzeti összetartozás fontosságát. A kormány célja, hogy az anyaországi támogatások a határon túliakat is segítsék. Kiemelték a családi adókedvezményt és a bölcsődei elhelyezésnél élvezett előnyt. A konferencia célja egy Kárpát-medencei segítő hálózat és párbeszéd elindítása. Békés Csabán megnyílt a 20. Kárpát-medencei Népi Textil Fesztivál. Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára szerint már a divat lett a népi motívumos öltözet. Az államtitkár kiemelte, a népi kézművesség támogatása nemzetstratégiai ügy. A rendezvény idei fókuszában a szakrális és templomi textilek állnak. A fesztivál célja a hagyományos motívumok átörökítése a modern mindennapokba. A konferencián azt vizsgálták, mit jelent a népművészet a mesterséges intelligencia korában. A pályázatra több mint 200 alkotást küldtek be a Kárpát-medence területéről. A legszebb viseletek és szőttesek a helyi múzeumban és könyvtárban láthatók. Romániában, Kolozsváron elemezni fogják a magyar ellenes incidensek megelőzésének módjait. Emil Bok polgármester a Mikó Imre jogvédelmi szolgálatnak írt választ a panaszokra. Az előjáró hangsúlyozta, a sokszínűség és a békés együttélés alapvető érték. A városvezetés szerint szorosabb együttműködés kell a hatóságok és a hivatal között. Februárban magyar diákokat ért verbális támadás egy buszon az anyanyelvük miatt. Az ügyben a rendőrség uszítás és gyűlöletkeltés gyanújával indított eljárást. A jogvédők szerint Kolozsváron rendszeresek a nyelvi alapú megkülönböztetések. Tavaly tavasszal futballszurkolók bántalmaztak magyar fiatalokat az erdélyi városban.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke már közelít a 20 fokhoz, 14 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet -3 és +3 fok között lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, startolok újra, csillagokat ír le a csillagok útja, és én elindulok, ahova hozzád megérkezem. Jön az az ablak, gurulok a tájban, a belőfényben, az esti homályban, szágult a kékség, szaladnak a fák, oda meg vissza, meg hova tovább, most a csillagtúrámon te is repülsz velem. Rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amit passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrán, hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek. Azt mondod álva, halnak meg a fák, és a lovak is állva, alszanak el, de tudod, én meg a buszban ülve aludtam, végig tudtam, térkép se kell, a csillag térképet mutat, felé mutat. És rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek. Zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre. A zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrám, hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek. Én leszek az, aki még egy kört rendel, szeret, aki ott lesz, pacsizunk szépen, pacsiz és buszil a hálája képpen, magában közben egy imádtúdol velem. Rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon kísérsz hazáig. Rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek. Hajnal csillagébresztelek, hajnal csillagébresztelek.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadót arról kérdeztem, hogy mit tehet és mit nem a kozmetika szépségünkért.
Mit tud a kozmetikai kezelés nyújtani, és mi a mondjuk esztétikai beavatkozás, ami szintén szépségipar.
Majd Horányi József horgásszal a bítés halakívásáról beszélgettem.
Azért is került ez a második helyre, lehet ilyet mondani, mert hiszen ők időben mindig később ívnak. Tehát ők tulajdonképpen előbb-utóbb táplálékhalak lesznek szerencsétlenek, úgyhogy ez is a természet úgy rendelkezik, hogy kicsit későbben kerüljön sor az ívásukra. Ők egészen másképp írnak, mint a múlt héten beszélt békés halak. Tehát ők tudnak harsányak lenni, fröcsögni, pöcsögni, ugrálnak, nagyon látványosat tudnak lenni.
Adásunk végén Szaniszló Beltalan séfet a görög konyha jellegzetességeiről kérdeztem.
Igazából a görög gasztronómiában
nagyjából mindent megtalálhatunk, a friszöltségeken át, a sajtoktól, a húsokig, a tengeri herkentyűkig, tehát nagyon változatos, és nagyon-nagyon sokrétű a görög konyha.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsük velünk az elkövetkezendő egy órát.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Megfogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik, s nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kis Honti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Emise.
Egy nagyon egyszerű kérdést fogok feltenni, hogy mit tud a kozmetika, és mit nem?
Igen, ez egy nagyon jó téma, kimeríthetetlen szintén, és kicsit belecsúszunk majd itt az esztétikai kezelésekbe is, és itt megint szóba kerülhet az elvárás, csak itt a kozmetika a szépség terén. Tehát, hogy akkor vegyük ketté, hogy mit tud egy kozmetikus, vagy mit tud a kozmetikai kezelés nyújtani, és mi a mondjuk esztétikai beavatkozás, ami szintén szépségipar, nagyon érdekes ez az ipar megnevezés is, hogy miért nevezzük ezt szépségiparnak, mert ez ilyen kicsit ilyen sorozatgyártás.
Igen. Kezdjük azzal, hogy ezt a két szót tisztázzuk. Kozmetika, esztétikai kezelés, tehát hogy ez a kettő között mi a különbség? Néha fedik egymást, de azért különböznek egymástól jócskán.
Igen, tehát a kozmetika főleg a bőr ápolásáról, állapot javításáról, és a szépítéséről szól. Az esztétika, először itt az orvos esztétikát mondom, az orvos esztétikai kezelések, azok már jogosultak invazív, tehát a bőr mélyére ható beavatkozásokat is végezni, amelyek megváltoztatják mondjuk a bőr szerkezetét, a volumenét, az izomműködést, és nem teheti egy kozmetikus. Mm-hmm. És akkor van egy kicsit ilyen átmenet is, esztétikai kozmetikus, akik olyan gépekkel dolgozhatnak, amelyeknek mérehatóbb hatása van, mint egy manuális kozmetikai kezelésnek. De szúrásokat, tehát invazív kezeléseket, amelyeket egy orvos esztétikus végezhet, olyat nem csinálhat az esztétikai kozmetikus sem. Tehát ugye mondtam, hogy a kozmetikus az leginkább, tehát a bőr egészségének megőrzésével, a látvánnyal, a finomabb kezelésekkel foglalkozik, és manuálisan, főleg a kezével dolgozik, és azzal éri le el az eredményeket, és a hatóanyagokkal, amiket bedolgozik a bőrbe. Hát ilyen általános arckezelések, de a tisztítás, de ide tartozhat egy külső anyagokkal felvitt hámlasztás, akkor a fagyú termelésnek a normalizálása, vagy egy gyulladáscsökkentés, vagy egy hidratáció visszapótlása. És vannak olyan kozmetikai gépek, egyszerű, általánosan használt eszközök, amelyeket szintén használhat kozmetikus, ilyen egy iontoforézis, egy ultrahang, egy EMS, ez az izommozgást generáló kis gépek. Tehát körülbelül így ez a határ, amit még szintén ilyen külső felszínről, de hatóanyagokat elősegítő hatással rendelkeznek. Nyilván ide tartoznak az anti-aging, a feszesítő kezelések is, testkezeléseket is csinálhat, például kozmetikus, és ott is vannak gépek, amelyekkel dolgozhat, például a vákumok és az ultrahanggépek. Tehát vannak azért olyan gépek, amelyekkel dolgozhat egy bármely kozmetikus. Nyilván kell tudni a hátterét annak a gépnek, amivel dolgozik, tehát ezek is ma már, ezek az általánosan használt kezelőgépek benne vannak a kozmetikai iskolának a repertoáriában. Tehát amikor kozmetikusnak tanul valaki, akkor ezek már benne vannak a tananyagban. Tehát azért ezek ennyire elfogadottak. Mi van azokkal, amelyek ugye mélyebbre hatnak? Van bőven ilyen, ami kombináltan mondjuk rádiófrekvencia, ilyen felületi tűszúrásokkal, vagy lágy lézeres kezelések, amelyeket már meg kell tanulni külön képzéseken, tehát így a esztétikai kozmetikus, aki már egy kicsit felszínen dolgozik, de maga a gépnek a hatása sokkal mélyebbre fejti ki a hatását. Vannak fokuszált ultrahang kezelések, tehát hogy ezek mind tanulhatók és besorolhatók az a kozmetikus hatáskörébe bizonyítvánnyal, hogy elvégzett egy ehhez való tanfolyamot, képzést, és megvan a szaktudása hozzá. És akkor az orvos esztétikai beavatkozások, ott abszolút azok a kezelések, amelyek a bőrnek a szúrással bejuttatott hatóanyagok, bőr mélyére való szúrásokkal tudnak hatásokat kiváltani. Szúrásvágás, de mi szakmai belőle ki szoktuk egymással mondani, hogy minden, amit szúrni kell, vagy vágni kell, az orvos. Egy leegyszerűsítve a dolgot. Mm-hmm. Mert vágással is lehet, de szúrással is komoly. Akár ugye a botox injekciók, amikkel izommozgást tudnak az orvosok gátolni, különböző szúrásokkal, ilyen boosteres kezelések, hatóanyagbevitelek, ezek mind orvosi hatáskörbe tartoznak, és nem is végezheti hivatalos rendeletben benne, vagy nem végezheti kozmetikus. Nem végezhet például ilyen szemölcsök, anyajegyek leégetését, tehát bár ez felszíninek tűnik, de nyilván ezek bőr elváltozások, tehát ilyen bőr elváltozásokat sem kezelhet kozmetikus.
Azért az esztétikumért is tesztek, vannak olyan tényleg szépségápolás, tehát mondjuk egy szemöldökfestés, egy szempilla festés, egy sminkelés, azért azért az esztétikumhoz tartoznak, nem?
Abszolút, és ez annyira szép ez az esztétika szó, hogy valóban esztétikus megjelenést szolgáljuk mi, kozmetikusok. És akár géppel kezelünk, akár manuálisan, tehát ott a szöveteknek a megdolgozása, a vérkeringés javítása, tehát közvetetten az, hogy a felületet kezeljük, azért ott élettani folyamatokat tudunk aktivizálni, és így a vérkeringés is javul. Javul a nyirokkeringése a bőrnek, fellazítjuk esetleg azokat a bemerevedett artizmokat masszázzal. A ráncokon is tudunk segíteni azzal, hogy ott átmozgatjuk a szöveteket a masszázzal. Tehát, hogy valóban lehet, és ezek szépítések. És igen, ahogy említetted, akár egy szemöldök, formázás, festés, igazítás is gyönyörű hatással van, tehát valóban van esztétikai eredménye, látványa a külső szemlélő számára, illetve a hölgynek, aki eljön, és utána belenéz a tükörbe, és akkor tényleg egy szemöldök formázás is lehet egy ilyen wow hatás. A sminkről meg ne is beszéljünk. Ezeknek is valós eredménye van, csak a hatása nem olyan hosszú, mint egy invazív beavatkozásnak.
Hát tulajdonképpen az orvosi beavatkozások, ez már az esztétikai sebészet, a plasztikai sebészet egy ága.
Igen, egy lágyabb ága, amikor csak szúrnak, A vágás az pedig már valóban sebészeti beavatkozások, sokkal komolyabb és mélyreható beavatkozások vannak, és hosszabb a gyógyulási idő is. Ugye a kozmetikában nincs gyógyulási idő, tehát itt nálunk ez a fogalom nincs, ha csak nem arra gondolunk mondjuk, hogy egy hamlasztókezelésnél ott azért kipirulhat a bőr, de hát az pár óra, vagy egy tisztítás, nyomkodás után is egy picit kipirosodhat a bőr, de az is csak egy pár óra, tehát hogy ezek ilyen nagyon gyorsan gyógyuló dolgok, ami a szervezet hip-hop önmagának ezt regenerálja és meggyógyítja. Még az orvosi beavatkozásoknál azért ezek hosszabb időt vehetnek igénybe, bizony járhatnak bevérzéssel, lilulással is, ugye hát a vágások meg mindenképpen ott hegképződés van, és a hegeknek a gyógyulásával is számolnunk kell időben. Az is érdekes, hogy miért adják magukat ma, nők különösen, férfiak is vannak, de azért a nők több, nagyobb számban, esztétikai beavatkozásokra. Ugye ez is egy nagyon érdekes téma.
Elvárás. Mi hölgyek szeretnénk hasonlítani arra, akit az interneten, az újságban itt-ott láttunk. És hogy ezt várnánk el magunktól?
Igen, igen. Ez abszolút benne van a köztudatban, hogy annyira ömlik a médiából mindenhonnan az, hogy 50 éves nők gyönyörűen néznek ki, hát főleg celebek, ugye, tehát rengeteg munka van benne, meg fájdalom is áll-e mögött, amit ők elérnek. És most visszagondolok anyukámra, aki így tükör előtt állva, így megijeszte, hogy hú, de ráncos lettem, hú, de megöregettem. De ezért nem rohant az orvoshoz, hogy hú, csináljon valamit, mert megöregedett. Tehát egyszerűen megjegyezte, tudomásul vette, és elfogadta. Ez van. És ma ez a elfogadás nincs meg. Belenéz egy nő a tükörbe, hogy hú, de öreg lettem, és akkor elkezd járni az agya, hogy bezzeg az a gyönyörű hölgy ott az újságban, vagy az interneten, az bezzeg szintén 60 éves, és vékony, és csinos, és szép az arca. Tehát frusztráló lehet valóban ez, és nagyon nehéz elfogadni valahol ezt az öregedés témát. Különösen ma, ahol szintén a mai világban ez a hosszú élet, a longevity, az egészségtudatos életmód, ez annyira fókuszba került, hogy néha már az az érzésem, hogy átestünk a ló túloldalára.
Ebben tökéletesen egyetértek. Tényleg a nem egészséges elfogadás vezet arra, hogy akkor rohanunk egy esztétikai sebészhez, és gyorsan csináljon valamit, mert én ehhez a hölgyhöz szeretnék hasonlítani, vagy ilyen fiatal, vagy ilyen csinos, meg ilyen ránctalan akarok lenni. Pedig hát nyilván ennek ára van, tehát hogy ez lehet, hogy néhány évig ez így lesz, de utána meg még lehet, hogy súlyosabb.
Nyilván ezek sem örök életű beavatkozások, akkor utána jön a következő, a vágás, a plasztikai sebészet, vagy pedig elfogadjuk. De érdekes, ugye nem feltétlenül azok szaladnak esztétikai beavatkozásra, akiknek nincs önértékelése. Tehát, hogy nem egészen függ ez össze ezzel, vagy önértékelési zavar. Nem kell hozzá zavar. Egyszerűen annyira nyomasztó tud lenni ez a fajta dömping és áramlás, ami jön felénk a nagyvilágból, és annyira elfogadottá és általánossá vált már az orvos esztétikai beavatkozás. Tehát ezek a rövid napi ebédidő lunchtime kezeléseket, hogy ilyen lebutítják, jelentéktelenné teszik ezeknek a beavatkozásoknak az idejét. Csak gyere, ugor be gyorsan, nem fáj, megcsináljuk, és már futhatsz is tovább, és szép leszel. Tehát, hogy ilyen teljesen leegyszerűsödött ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon azért ez nem jó megoldás. Persze lehet, tehát ki lehet próbálni, meg lehet menni, de valahol tudni kell, hogy hol a határ, és a bőrt nem lehet becsapni, tehát fog öregedni, ha nem most, akkor egy kicsit később, de egyszer csak mindenképpen fog. Lehet feszegetni a határokat, abszolút nem vagyok ellene. Én is kipróbáltam egy-két dolgot, tehát nem légből kapom a gondolataimat, az ötleteimet. Nekem nem volt úgy szimpatikus ez a megoldás. Mégpedig azért is nem, mert az a kozmetika az egy kényeztetés, valljuk be. Ezek a kezelések nem, még akkor is, ha mondjuk nem járnak óriási fájdalommal, de ugyanúgy ismételni kell őket. Tehát nem örökkéletűek, hogy most egyszer botoxot szúratok a homlokomba, ott a ráncokba, a szemöldök közé, hogy ne ráncolódjon annyira. És akkor kimegy a hatása, 2-3 hónap, akkor megint. Tehát, hogy ezeket ismételni kell. A boostereket is, a szúrásokat is, tehát mindegyik úgy van, hogy ismételni kell, mert nem örökkéletűek. És akkor hogyan tovább?
Hát igen.
Még csak így zárszónak, hogy egy férfi celebtől hallottam egyébként azt a megjegyzést, hogy annyira elharapózott ez a fiatal arc, és hogy fiatalnak lenni, és azt mondta, hogy és akkor mi van? Attól még a test öregszik, és mindenki szépen fog meghalni. És ezt így nyitva hagyta ezt a kérdést, és ez annyira itt cseng a fülemben, hogy oké, mindenki úgy viszi a sírba, hogy szép az arca, vagy úgy megy a sírba. Tehát, hogy ez egy, nehogy most egy morbid képzeteket társít a szemünk elé, de igen, tehát valahol ez egy ilyen nyitott kérdés.
Igen. Én azt hiszem, hogy zászlónak ez tökéletes volt, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, jót beszélgettünk megint, és nyilván jövő héten folytatjuk, addig is jó munkát, jó pihenést. Örülök, hogy itt voltál velem. Szia!
Köszönöm szépen én is. Szia!
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, köszöntöm a állandó horgászati szakértőnket, Horányi Józsefet. Szia, Józsi!
Szerbusz, mesélj, és üdvözlöm a hallgatókat!
Az elmúlt héten az ívásról beszéltünk, még a ragadozó halak voltak a témánk középpontjában, és most úgy beszéltük meg, hogy hát akkor a békés halak ívásáról is beszéljünk, úgyhogy tiéd a pálya.
Igen, igen. A múlt héten a nagyobb méretű ragadozó halakat végigvettük az ívásig folyamatát és körülményeit. Most a békés halakról váltanánk egy pár szót. Igazándiból azért is került ez a második helyre, lehet ilyet mondani, mert hiszen ők időben mindig később ívnak. Tehát ők tulajdonképpen előbb-utóbb táplálék halak lesznek szerencsétlenek, úgyhogy ez is a természet úgy rendelkezik, hogy kicsit későbben kerüljön sor az ívásukra. Ők egészen másképp ívnak, mint a múlt héten beszélt békés halak. Tehát ők tudnak harsányak lenni, fröcsögni, pöcsögni, ugrálnak, nagyon látványosat tudnak lenni. Tehát azt tudom mondani, hogy ha valaki egy szép dolgot akar látni az életben, akkor a Tiszatavon már május legvégén, június elején az összesen öblítő csatornába ott írnak általában a keszegek. Egy-egy ilyen keszegívás, általában egy fűzfalati gyökérzetre írnak, mert ezt nappal is lehet látni. Szépen csendben evezzen végig, és keresen egy-egy ilyen helyet. Ott egy 8-10 méter távolságban szépen horgonyozzon le, és csoda dolgokat fog látni. Tehát egyrészt el se hiszi, hogy ilyen iszonyatos mennyiségű keszeg van él a környékén, mert ott aztán gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy
forra víz a keszeget?
Igen, igen, igen. Úgy kell elképzelni, hogy az osamban látott halsűség karácsonykor az nokedléhez képest, ami van. Mert gyakorlatilag a halak szinte egymás testét éli, dörzsölődnek egymáshoz, és indulnak ezek az ívási folyamatok. Ugye először indul a vörösszárny és a bodorka, ők sokkal eldugottabban ívnak, ők általában feltörekvő növényzet, ami indul föl súlyon, töklevél ennek a száraira rakják le az ikrák, de ezek még mélyen vannak ezek az ikrák, tehát ebből maga az ívásból sokkal kevesebb dolgot látunk. Inkább azt látjuk, hogy valamoknál fogva ott több ragadozóhal megfordul, rablását, csapását, ilyesmit látjuk. Az ezek az ívások, mint ezek a szélvizek gyorsabban melegednek, elképzelhető, hogy 20-30 centis vízben elindul. Ők kezdenek, és akkor utána jönnek a keszegek, aztán legvégén a kárászok, meg a pontyok. Tehát mindenféle békés hal, nincs fészke, általában nem rak fészket, nem csinál fészket, nem őrzi a fészkét. Tehát kiszolgáltatott.
Leívik,
és akkor eltűnik, kész, és megy, és eszik tovább. Uh-huh. Maga azt tudni kell, hogy általában az ívó hal, amely békés halakról beszélek, maga az ívás folyamatában nem esznek. Tehát hiába az ember azt hiszi, mindig a 4-5 éve ezelőtt is megmosolyodtam, hogy jó pár horgásztam, amikor a keszegívást fényképeztem a Tiszatavon, mert ő azt hiszik, hogy ilyenkor bedobjuk oda a gilisztacsokrot, vagy gilisztaszálat, és majd ők megeszik. Nem, ilyenkor nem eszik a hal. Pont az, hogy ilyenkor, amikor végez az ívásnak, azt lehet majd látni, mert ezek a látványos csobogós dolgok eltűnnek, kisimul a víztükörön, így szoktam mondani, és kezdenek szétszedni, na ilyenkor lehet őket megfordulni. Mert maga az ívás folyamatában lehetetlen megfordulni, nem is azzal foglalkozik a hal. Ugye nekik nincsen fészkék, nem őrzik, viszont jóval több ikrát laknak le. Tehát itt van egy pontja, egy testsúlykilogrammként 100 000 fölötti ikrát rak le. Az iszonyatos
ez
mennyiség.
Nagyon sok.
De mondjuk egy keszeg is ilyen 58
ezer. És mennyi marad meg ebből?
Azt mondta, szokták mondani, hogy ha 10% nem marad, az egy nagyon szép eredmény. Egyébként a keltetett körülmények között is ilyen 60-70% az már jó eredménynek számít. Azt tudni kell, hogy a fészekőrzésnek van egy másik, hogy mozog a hal benne, mert a ragadozóhalak, ez ott egy kis vízmozgás van, tehát nem tud bepenészedni az ikra például, ami egy nagyon nagy veszélye. Mert ha ugye áll a víz, valamoknál fog megáll, nincs benne mozgás, nem fúj szél, nincs ilyesmi, akkor az ikrák nagyon hamar lepenészednek, ha nem tudnak kikelni
látot.
És nagyon sok minden olyan pangó, tehát oxigén hiány tud fellépni, nagyon sok minden, és elég, hogy egyszer indul egy ilyen penészesedési folyamat, az rohamosan terjed végig az egész betegmennyiségen.
Tökre mehet az
igen,
a következő
igen. Tehát egy párnak a munkája teljesen tönkre mehet ebben. Ők így védekeznek ezzel, hogy rengeteg ikrát termelnek. És le is rakják szépen, nagyon látványosak az ívásuk, tehát tényleg azt kell kezdeni, hogy itt tulajdonképpen nem párosával ívnak, hanem többszörösével ívnak. Általában nagyon szépen meg lehet figyelni őket, hogy egy vagy két ikrás megrohamoz egy gyökér részletet, és akkor hirtelen ugye függőlegesen úszik a hal, de ott van valamiknál fogva hirtelen oldalára fordul, és ilyenkor szinte kilöveli magából az ikrát, és ez föltapad a növényszára. Ezt megcsinálják 2-3-szor, erre a csobogásra szinte beindulnak a teljesek is, és ahogy lejöttek erről, befejezték ezt a munkát, nem 2-3, mert általában az ikrásodok 2-3-ával csobognak, a teljesek viszont ilyen 6-8-10-ével mennek végig ugyanezen az ösvényen, na és ezt lehet látni, hogy ilyenkor szinte egyszerűen, de tényleg forra víz, tehát ha valaki egyszer fölmegy régebbi horgászújságok honlapjára, akkor lehet is látni ezekbe a fényképekbe egy párat, és tényleg csodálatos, mert olyan, mint amikor a gyerekek önfelettem pancsolnak, csak kisméretbe kövesz lehet elképzelni, tehát a cseppeket meg lehet számolni, hogy szétverik az ívás fölött.
Nagyon szép lehet.
Attól is különlegesek ezek a halak, hogy ilyenkor egy kicsit a színük is teltebb lesz, illetve kifejezetten a dévekeszeg, karikakeszeg, néha kialakulnak ilyen kis dorozsmáknak hívják, a fej környéki részeken ilyen kis pattanások, keményebb pattanások. Ezzel, ez tulajdonképpen ez egy ilyen ívás segítő célzat, hogy ők tulajdonképpen ezzel dörgölik az iklásokat, és ezzel nézik meg, hogy ha már jön ki belőlük ez a dörgölés egy-két ikra szem, akkor azt jelenti, hogy elindulnak a folyamatok, és akkor érdemes újból bandázni, együtt járni. Mert azt tudni kell, hogy ez nem olyan, mint a ragadozó halaknál, hogy összeállnak kettesével, és akkor leívnak. Nem, ez itt olyan csapatos ívás van, tehát egy-egy csapat az áll 30-40 darab halból is, és azok különféle hullámban az juhonat vért részeket megtámadják, úgymond, és lerakják először az ikráikat, aztán pedig a tejet ráengedik. És ez a folyamat egyébként eltarthat több napig is. Ha jön egy hidegfront, ez megszakíthatja, különösen a küsz nagyon, arról mi nem beszéltünk erre a békés alapjegy, de a legfontosabb táplálék hal a ragadozóknak, de ő nagyon érzékeny arra, hogyha jön egy font, egy hidegfront, akkor hirtelen leáll az ívás. És valamikor kicsit később, akár egy hét vagy két hét múlva, tehát addig is nem engedi azt, hogy túlérjen az ikrája, meg tudja ezt őrizni, és újból indul ez a küszívás. Mm-hmm. Amiként tudni kell azt, hogy a keszegívás is, de a küszívás az egy szinte akkor a tömegben, mint a Balatonparton lehet látni, kikötő mólók oldalában a köveken, a zöld boszatra, mikor ívjuk a küsz, hogy milyen fekete tömegek tudnak ott összegyűlni. És ilyenkor ez horgászati szempontból is érdekes, mert gyűlnek rá a ragadozók is. Tehát ilyenkor nappal is megjelenik rajta a harcsa, a süllő, a balin, és ütivágja őket, mert ilyenkor szintén ők is, mint más ívó halfaj, nem azzal foglalkozom, hanem azzal, hogy jó helyre tegyem le az ikrábat és a tejemet. Mm-hmm. És ilyenkor tulajdonképpen ezt minden ragadozó tudja, és ahol ezt a csobogást hallja, megjelennek a ragadozó halak. Én. Tehát én nekem például a legkönnyebb horgászati ciklusom az a küszívás ideje, mert nem kell nagy ésszel rendelkezni az embernek. Fog egy küszt valahonnét, máshonnét, mert ott őket meg fog kicsit nehezebb, de fog egy küszt, vagy kettőt, hármat, keres egy ilyen küszívást, letesz a két szélére egy-egy úszóval, vagy fenekezővel egy-egy ilyen kis halat, és előbb-utóbb belebukik egy süllő, egy harcsa, vagy egy balin. Tehát nem kell különösebben nagy horgásztudás ehhez. Ez általában már a ragadozó halak ivási időszakán túli időszakról beszélünk, tehát szabályosan horgászhatók ezen időszakban ezek a halak. Úgyhogy ezt kell róla tudni, és mondom, tehát ha egyszer valaki egy ilyet kifog, azt ne hagyja ki, és még a másik, nem érdemes mellette csak úgy rohanva elmotorozni, ha egyszer látott az ember ilyet, mert általában ez a folyamat elindul, tart körülbelül egy olyan 20-25-30 percet, aztán hirtelen lecsendesedik. De utána, miután ez egy jó ívó hely, ennek híre terjed a csomogásra a többi keszegféle észrevesz, hogy ez egy jó hely lehet, egy következő banda. És az folytatódik, tehát egy-két óránként ez megismétlődik. És pont ez ilyenkor például az egyik ilyen probléma, hogyha ez időtájt, ez most a Tiszatóra érvényes ilyen alapvetően, de érvényes még a Tisza teljes vízrendszerére, de mondjuk, hogyha jó áradásban le tudott érni a keszeg, és tehát egy hirtelen napadás, akkor hirtelen százra kerülnek ezek az iklák, és ugye evidensen meghalnak. Ilyenkor lesz belőlük békakaja, meg szürkegémkaja, meg ilyesmi, és akkor legalább örülhetünk, hogy nem rohad ránk, és legalább hasznosul valamelyik gólyafiókának a bendőjében.
Hát de azért halként jobb, sokkal hasznosabb.
Hát persze, persze. Tehát ilyenkor van az, hogy például már évek óta a Tiszatavon ezt a ívási időszakot, nagyon komolyan megtartják ezt a vízszintet. Tehát hiába jön mondjuk egy áradás, milyenkor sajnos beszokott jönni egy zöldár. Ez ponton nem annak a időszakában szokott ez történni. És ilyenkor az, hogy hiába nagyobb víz jön, igyekszenek megtartani ezt a vízszintet, nem engedik el a vizet, ugye? És ez egy nagyon helyes gondolat, mert egy biztos, hogy a halállományt azt nagyon szolgálja.
Körülbelül mikorra derül az ki, hogy mennyire volt sikeres ez az évi ívás? Tehát mennyi idő kell ahhoz, hogy a halászati szakemberek lássák azt, hogy sikeres volt, jó lett a szaporulat, vagy pedig itt-ott majd telepítésre fognak szorulni?
Hát, inkább azt mondom, hogy maga az ívás, és utána közvetlen kelés, az még nem ad biztos támpontot arról, hogy milyen is volt, sikeres volt, nem volt sikeres. Általában azt mondom, hogy kb. Őszre, szeptemberre derül ki az, hogy ebbe az álmányba pontosan mi is maradt meg. Hogy mennyi ragadozója volt, mennyi ellenfele volt, esetleg mennyi más olyan penész, hogy ilyesmi támadta meg, ami későbbi korában is, még pici korában is megtámadhatja őt. De szeptemberre már minden, hát a ragadozók végképp megerősödnek már, de a békés halak is meg tudnak annyira erősödni, hogy egy ilyen apró szemű hálóval egy ilyen szelektáló halászat egyetlen vényzetben meghúzza az ember, egyetlen mennyezet szélén, egyet valahol ilyen tuskózó. És akkor meglátja, hogy milyen az ivadékok aránya, abból már lehet következtetni arra, hogy a jövő évi horgászszezon milyen lesz körülbelül.
És akkor ilyenkor szó lehet arról is, nem, hogyha nagyon rosszul sikerült, vagy nagyon kevés hal maradt meg, akkor esetleg mesterséges úton telepítenek abba a vízbe.
Igen, igen, ilyenkor mindenféleképpen érdemes utána pótolni, mert ilyenkor az is a gond egyébként, hogyha egy évjárat kimarad, akkor lehet, hogyha valamikor 10-15 év múlva, vagy 20 év múlva elkezdenek kihalni a fölötte lévő évjáratok, akkor ez csak azt fogja tenni, hogy hip-hop, hirtelenjében nincsen nekünk szaporlatunk, eltűnt 2-3 évnyi sülőmennyiség. És ilyen például sülőről, de lehet más is. És ilyenkor célszerű mindig azt csinálni, hogy nem akkor, amikor már észrevettük a bajt, tehát 10-15 évben orvosolni a problémát, hanem ilyenkor, amikor a szaporlatban azt látjuk, hogy a sülőből, vagy a harcsából, vagy a csokából irreálisan kicsi arányban fogunk vissza belőle, akkor nincs mese. Akkor rá kell telepíteni. Ugyanakkor meg például, hogyha nem lehet egyszerűen gilisztázni, mert a 10 centis sülőt egyszerűen tudjuk távol tartani a keszeges horoktól, akkor viszont az van, hogy ilyenkor lehet, hogy nem volt megfelelő a apró halak hívása, akkor lehet, hogy célszerűbb inkább ilyen egyéves, kétéves keszeggel pótolni a problémát, hogy legyen kellő mennyiség táplálékhal későbbiekben.
Hát köszönjük szépen! Most megint nagyon sok mindent megtudtunk a békés halakról és az ívásukról, és hát reméljük, hogy ebben az évben ez a békés és ragadozó halaknál is nagyon sikeres lesz, és hogy a jövő évi horgásható halmennyiség biztosítva lesz a vizeinkben. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, megosztottad velem, illetve a hallgatókkal ezeket az információkat, és hát jövő héten újból várlak, addig jó munkát és jó pihenést.
Köszönöm, szervusz.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, beszélgető társam állandó séfünk, Szaniszló Bácsi. Szia Bácsi, szép napot kívánok neked.
Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
Folytatjuk a gasztronómiai utazást, maradunk a mediterrán vidéken, és egy újabb nagyon népszerű országba, Görögországba látogatunk el. A görög konyháról fogunk ma beszélgetni. Mik a görög konyha jellemzői?
Görög konyha is a mediterrán konyhákhoz tartozik. Elég sok irányból és oldalról befolyásolták, úgy a török, akár a közel-keleti, de a mediterrán konyha is eléggé ugye, jelen van náluk. Igazából a görög gasztronómiában nagyjából mindent megtalálhatunk, a frizzöldségeken át, a sajtoktól, a húsokig, a tengeri herkentyűkig, tehát nagyon változatos, és nagyon-nagyon sokrétű a görög konyha. Most nyilván a laikusoknak először beugrik a caciki, a girosz, meg a szuflaki talán, de ennél sokkal-sokkal-sokrétűbb és sokkal szerteágazóbb az ő konyhájuk. Ott is nyilván régiótól és tartománytól függ, hogy mik a jellemzők, de egy nagyon változatos és nagyon-nagyon izgalmas gasztronómiájuk van.
Kezdjük a legelején, milyen húsok azok, amelyek erre szeretettel fogyasztanak, illetve a görög ételeknek a fűszerezése is egy kicsit különlegesebb.
Igen, ha egy görög fűszerezési húst kóstolunk például, egy eredeti görög giroszt, akkor találkozhatunk számunkra elég idegen ízekkel, de egyébként nagyon jellegzetes fűszerek, nagyon erőteljes fűszerek ezek, például a görög széna, a koriander, az oregano és a borsika fű, de ezeket ők tudják úgy használni, és tudják úgy párosítani egymással, hogy ne legyen tolakodó, harmóniában legyenek az ízek, és hogyha valaki megkóstolja, akkor azt fogja mondani, hogy na, ez egy görög fűszerezésű étel. Ugye elég nagy befolyása volt a török konyhának a görög gasztronómiára, de hál' Istennek ma már mondhatjuk, hogy a görög konyha az egy önállóan megállja a helyét, és jellegzetességei vannak. Ott is nagyon népszerű náluk a grillezés és a szabad tűzön sütés. Húsok közül főleg a bárányt és a marhát részesítik előnyben. Valamiért a bárány az náluk ilyen nemzeti étel, hogyha húsról van szó. Illetve ők fűszereznek olívóolaj hozzáadásával is, tehát ők náluk a görög olívóolaj az annyira jellegzetes ízű és annyira finom, hogy ők azt tulajdonképpen fűszerként is tudják alkalmazni.
Zöldségek. Én azt gondolom, hogy Görögország az az ország, amelyen, hát földi paradicsomként is emlegetjük, hiszen olyan az éghajlata, ahol majdnem mind a 12 hónapban találhatunk friss zöldségeket, illetve gyümölcsöket. Ezeket mennyire használják a konyhájukban? Illetve a tejtermékek mennyire elterjedtek náluk?
Hát tulajdonképpen a görögöknél ugye hasonló zöldségek a jellegzetesek, mint például nálunk is, de hát mondjuk nem magyar őshonos zöldségek, csak mi is ezeket részesítjük előnyben, ugye az uborka, a paprika, a paradicsom, hát az olivabogyót ide lehet sorolni, akkor az olivabogyó is, ugye, illetve a padlizsán, amit előszeretettel nagyon sokféle ételük készül például padlizsánból. Hogy csak egy egyszerű példát említsek, szerintem mindenki ismeri a görög saláta. Igazából mitől görög a görög saláta? Hát tulajdonképpen paprika, paradicsom, uborka és lilahagyma, de amitől görögös lesz, ami a jellegét adja, az a feta sajt, az eredeti görög feta sajt. Nagyon sok utánzatot lehet sajnos kapni, ami tehát árban ugyan kedvezőbb, de nem, meg se közelíti a görög feta sajtot, illetve az olívabogyó és az olívaolaj, friss olívaolaj. Az talán az egyik legnépszerűbb ilyen zöldségből készült ételük, illetve a padlizsánból van egy nagyon-nagyon népszerű ételük. Hát hasonló az olaszok lazanyjához, csak ők a tészta rétegek helyett ugye a padlizsánt helyezik, vékonyra szeletelve, elősütve, és egy ilyen darált húsos fűszeres ragúval sütik be, nagyon népszerű étel egyébként.
Ez a muszaka, ugye?
Igen, illetve hát van egy ételük még, amit hát zöldségekhez sorolható, ez a szőlőlevélbe töltött ilyen hasonló, ami töltött káposztánkhoz, tehát egy ilyen rizses húsos tölteléket töltenek szőlőlevélbe, és azt tálalják, nagyon népszerű étel náluk ez is például.
Csak ne felejtsük ki a giroszt, mert azt szerintem most mindenki ismeri, és ha eredetileg, ha jól tudom, ott náluk bárányhúsból készül.
Igen, hát erre sok vita van, hogy a girosz az közel-keleti vagy görög. Én a nevéből ítélve, hogy le van írva, és hogy girosz, én mindenképp görögnek eredeztetném, és meg fogsz lepődni, eredetileg sertéshúsból készül náluk. Én úgy tudom, lehet, hogy nincs igazam, de én úgy hallottam, illetve egy volt kollégám dolgozott egy görög étteremben, amit egy görög házas pár üzemeltetett, és Görögországból hozatták a legtöbb alapanyagot, és sertéshúsból készül az eredeti elviekben, én úgy tudom. Méghozzá, hát nem úgy, hogy megveszik készen ezt a nagy hústömböt, és akkor nyesegetik, hanem ők rakják össze, van egy nagy nyárs, és akkor erre húzzák a nagyon vékonyra szeletelt sertést, combot, illetve lapockát, és közé ezt a úgynevezett sertés hálót rakják, nem tudom, hogy ismered-e. Kicsit megosztó, mert ugye ez fogja össze, amikor a sertést levágják, és ketté vágják, tulajdonképpen ez a sertés háló fogja össze a belső szerveket, és ez egy ilyen, tulajdonképpen ez egy nettó zsiradék, ami utána eltűnik, elolvad, de nagyon hasznos arra, hogy összetartson egy ilyen nagy hús kupacot igazából, és ezt rakják még közé, és az ad neki egy plusz ilyen zsiradékot és ízesítést, és hát tulajdonképpen a görög girosz az annyiban különbözik mondjuk a közel-keletitől, amit az aluljáróban vagy itt az arab árusoknál kapni, hogy ők nem ketté nyitják a pitát, hanem egy ilyen lapos pita kenyér, egy viszonylag nagyobb, és akkor ez csak így félbehajtva kerül bele a friss zöldség, a hús, és hát valamiért nem tudom, hogy az eredeti göröge, de itthon én még, ha a görög giroszt láttam, akkor a hasábburgonya is bele van így tekerve, és akkor onnan tudod, hogy egy görög giroszt teszel.
Mindig tanul az ember valamit. Mindig beszélgetünk arról, hogy egy-egy nemzetnek a menüjében mennyire fontos például a leves. A görögöknél mennyire fontos a leves?
Tulajdonképpen nem nagyon tudnék most így hirtelen egy hagyományos görög levest mondani. Ők szerintem inkább fogyasztanak zöldségeket és különböző gyümölcsöket frissen, és inkább csak egy pici olívaolajjal, és nem nagyon tudnék most olyan eredeti híres görög levest mondani. Talán, ha mondani kell, akkor az gyümölcsből, ha esetleg készülhet.
A főételek közül ugye rengeteget említettél már, amik ilyen jellegzetes ételek. Hát a desszertet ugye soha nem hagyhatjuk ki. Ugye mondtad az elején, hogy a török konyhából rengeteg mindent átvettek. Esetleg a törökös jellegű desszertek azok, amelyek inkább uralkodnak náluk, vagy vannak saját görögös desszertjeik?
Tulajdonképpen, ha görög desszertet akarunk, autentikus görög desszertet kóstolni, akkor arra kell készülni, hogy nagyon-nagyon édes lesz. Az egyik legnépszerűbb édességük ez a úgynevezett kataifi, ha jól ejtem a nevét. Ez egy ilyen török közel-keleti befolyás által létrejött desszert. Ez a nagyon vékony cérnemetélszerű tészta, amit mostanában nagyon népszerű dubajcsokiba is raknak, és ezt öntik nyakon dióval, pisztáciával, mogyoróval, stb. És rengeteg cukorsziruppal, és hát ez egy ilyen gej, de mégis, hát a görög édesség, akkor ilyenekre kell gondolni, igen.
Például van a görögnek a halva. Ismered?
A neve az ismerős, megmondom őszintén, még nem ettem, nem találkoztam vele. Viszonylag távol állnak tőlem ezek a magvas édes desszertek. De hát ha ott náluk ez elterjedt és népszerű, igazából olyan változatos és olyan sokszínű a konyhájuk, hogy szerintem mire egy igazi ilyen családi görög ebédet végig az ember, vagy végig megy rajta, na nem tudom, hogy még ott a desszerteken, hogy azért nincs annyi féle jellegzetes görög desszert, mert már nem volt kedvük ilyeneken gondolkozni, vagy tényleg az egyszerű dolgokat is.
Hát meg ráadásul rengeteg gyümölcsük van, tehát ha csak azt veszük, hogy a füge kinterem a kertbe, és elmegy másképp desszertként, leszed pár fügét, és azt ott lesz az asztalra, ugye az mézédesen nyugodtan fogyasztható desszertként. És a fügét említve, ha jól tudom, rengeteg mindent készítenek fügéből, akár italokat is.
Igen, ahogy egy korábbi beszélgetésünknél említettem, akkor a horvát konyha kapcsán, hogy füge nő úgy, mint nálunk az orgona, konkrétan azon abban a térségben. Hát na most a görögöknél ez még inkább, ott még lejjebb, még melegebb van, még jobb éghajlat van. Hát a füge az konkrétan, hát mint nálunk az alma, bármit belőle. Lekvárt, bort, likört, párlatot, igazából szerintem az kielégíti nekik a desszerttől az italig tartó igényeiket. Úgyhogy igen, hát a füge az nagyon népszerű náluk.
Neked mi a kedvenc görög ételed?
Hát tulajdonképpen olyan túl sok autentikus görög étellel nem találkoztam még itthon. Hát a giroszt azt szerintem mindenki szereti, azt én is nagyon szeretem. A feta sajtot nagyon szeretem. Annyira ez a padlizsános vonal annyira nem áll hozzám közel, úgyhogy ezt a muszakát annyira nem. Ha valamit ki kell emelni, akkor a girosz és az ilyen feta sajtos, illetve ezek a grillezett húsok. Nagyon szeretem a görög fűszerezésű húsokat, ugye ez áll hozzám közel.
Azt tudom neked kívánni, hogy minél hamarabb sikerüljön eredetiben is megkóstolni ezeket az ételeket. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, rám szántad az idődet, én további szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok, és jövő héten folytatjuk. Szia!
Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
Az a se hova való, az a se hova való vagyok. Értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.
Berzseljen fel az erő, mi tudom, hogy bennem én. Küzdenem kell, küzdök még. Berzseljen fel az erő, ha volt is félelem, a világ.
Ki abból, amit kapsz, minél többet teszel bele, igen, annál többet adsz. A világ figyel minket, mi pedig mutatjuk. A korlátok csak szavak, és mi áttörünk rajtuk. A tűz bennem lángol, mint a forró láva. A bátorságon vezet ez a győzelem ára. Perzseljem fel az erő, bennem lángra kap. Az élet a legszebb és legnehezebb World Cup.
Van, hogy a tűz leég, és tükör sírni lát.
Yeah.
de én nem.